Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, bűnbánati Isten tiszteletünkön, amikor készülünk a pünkösdi úrvacsorára, a 130. Zsoltárnak az első versét énekeljük, amely egy bűnbánati Zsoltár. A 130. Zsoltárnak az első versét énekeljük, amelyik így kezdődik: Te hozzád teljes szívből kiáltok szüntelem. Mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Istennek igéjét, amint megírva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 13. részében. A 13. részben most a 21. verstől kezdve olvasom, hogy érthetőbb legyen. A napi ige a 23. verssel kezdődik ugyan, és egészen a 37. versig terjedő szakaszt. Apostolok cselekedeteiről írott könyv 13. rész, 21-től 37. versig. Ekkor királyt kértek maguknak, az Isten pedig Sault, a kis fiát, a Benyámin törzséből való férfit adta nekik 40 esztendőre. Amikor őt elvetette, Dávidot emelte királyukká, akiről bizonyságot is tett, és ezt mondta: megtaláltam Dávidot, Isai fiát, a szívem szerint való férfit, aki teljesíti minden akaratomat. Az ő utódai közül támasztotta Isten ígéret szerint Izraelnek üdvözítőül Jézust. Miután János előre, még az ő eljövetele előtt hirdette Izrael egész népének, hogy térjenek meg és keresztelkedjenek meg. Amikor pedig János bevégezte pályafutását, így szólt: én nem az vagyok, akinek ti gondoltok engem, hanem íme utánam jön az, akinek a saruját sem vagyok méltó leoldani. Atyám fiai, férfiak, Ábrahám nemzetségének fiai, és hozzátok csatlakozott istenfélők. Ennek az üdvösségnek az igéje nekünk küldetett el. De Jeruzsálem lakói és vezetői nem ismerték fel őt, és a próféták szavait, amelyeket minden szombaton felolvasnak, betöltötték azáltal, hogy elítélték őt. Bár semmiféle halálos büntetésre méltó okot nem találtak benne, mégis azt követelték Pilátustól, hogy ölesse meg. Amikor véghez vitték mindazt, ami megvan írva róla, levették a fáról, és sírba tették. De az Isten feltámasztotta őt a halálból, és ő több napon át megjelent azoknak, akik együtt mentek fel vele Galileából Jeruzsálembe, és akik most az ő tanúi a nép előtt. Mi is hirdetjük nektek, hogy azt az ígéretet, amelyet az atyáknak tett Isten, beteljesítette nekünk az ő gyermekeinek, amikor feltámasztotta Jézust. Ahogyan megvan írva a második Zsoltárban is: fiam vagy te, ma nemzettelek. Azt pedig, hogy feltámasztotta őt a halálból, és többé nem fog visszatérni az elmúlásba, így mondta meg, nektek váltom be Dávidnak tett biztos szent ígéreteket. Ezért más helyen is így szól, nem engeded, hogy a te szented elmúlást lásson. Mert miután Dávid a maga nemzedékében az Isten akarata szerint szolgált, meghalt, és eltemették atyái mellé, tehát elmúlást látott. Akit azonban az Isten feltámasztott, az nem látott elmúlást. Hallottuk Isten igéjét, válaszoljunk az ő megszólító kegyelmére, imádkozzunk. Urunk, Istenünk, mennyei édes atyánk a Jézus Krisztus által. Köszönjük neked, hogy az ünnepre készülve is eléd jöhetünk. Köszönjük, hogy előtted fejet hajthatunk. Köszönjük, mennyei édes atyánk, megengeded nekünk, hogy szent oltárodhoz járuljunk, akkor is, hogyha úgy jövünk, ahogyan énekelni szoktuk, jövök semmit nem hozva, keresztedbe fogózva. Valóban így jövünk mi is, egyetlen fogódzónk van, a te kereszted, amely emlékeztet bennünket arra, hogy önmagadat adtad értünk, és önmagadat adtad a mi bűneinkért. Köszönjük, hogy jöhetünk így hozzád, azért, hogy megvizsgálj minket, azért, hogy megerősíts minket, azért, hogy új életre támaszd fel minket a Szentlélek által. Urunk, látod, hogy mennyi nyomorúság vesz bennünket körül, és a legtöbbünknek mi magunk, a magunk bűnei, álhatatlansága, a mi életünknek a küzdelmei, és a mi hitetlenségünk az okai. Kérünk téged, hogy ne tekints most ezekre, vagy inkább sokkal, inkább tekints ezekre, lásd meg a mi nyomorúságunkat, értsd meg a mi helyzetünket, és azzal a kegyelemmel jöjj hozzánk, azzal az irgalommal már hajolj le hozzánk, ahogyan te egykor megszólítottad a te népedet. Köszönjük, hogy ma is szólsz hozzánk, hogy az igéd ma is segítség és útmutatás a számunkra. Kérünk, hadd legyen most is a mi vezérfonalunk az, amit te tanítasz, ami életünknek az mécsese, azon az ösvényen, ahol járunk, a te igéd, a te kijelentésed. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hogy hallgass meg az imádságunkat, és áld meg a mi Isten tiszteletünket. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve még énekeljünk egy éneket, ez pedig a 77. Zsoltár, a 77. Zsoltárnak az első versét énekeljük. A 77. Zsoltár így kezdődik, az Istenhez az én szómat, emelém kiáltásomat. Kedves testvérek, Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek szent lelkének üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott ige szakaszban, amelyből most egy verset újra olvasok, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 13. részéből a 26. verset. Így szól ott az ige, atyám fiai, férfiak, Ábrahám nemzetségének fiai, s a hozzátok csatlakozott istenfélők. Ennek az üdvösségnek az igéje nekünk küldetett el. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban. Egy gyönyörű történetnek az elején vagyunk. Ennek a gyönyörű történetnek az eleje arról szól, hogy a Szentlélek indítatására elindul az evangéliumnak a hirdetése. És terjed mindenütt az ellenállásnak ellenére is, annak ellenére, hogy sokan fordulnak ellene az igének, annak ellenére, hogy a zsidók megpróbálnak keresztbe tenni, de a pogányok világosságává lesz, hogy azoknak, akiknek küldetett, azoknak lehet, hogy nem kell, de másoknak meg nagyon is kell, szinte isszák az evangélium szavait, és sokan lesznek keresztjénné. Az első missziói úton vagyunk, Pál apostolnak az első missziói útján. Érdemes kicsit visszatekinteni, hogy hogy is indul el ez a történet. Nagyon messzire is lehetne, ennyi időnk nincsen. Tudjuk, hogy Pál apostol, Pál eredetileg Saul, az üldözője mindazoknak, akik segítségül hívják az ő nevét, a térképen végig lehet kísérni az ő útját, Tarzuszban született, Jeruzsálemben, mint egy tekintélyes farizeus, ott van Istvánnak a kivégzésénél, aztán utána maga is beszáll az üldözésbe, azoknak az üldözésébe, akik Krisztusnak a tanúi, és aztán így indul el Damaszkuszba, hogy ott is a zsinagógákban összeszedje mindazokat, akik Jézus Krisztusnak a követői, vagy Jézus Krisztusnak vallják, messiásnak ismerik. Tudjuk, nem úgy érkezik meg, ott a damaszkuszi úton történik vele valami, és nem csak az ő élete fordul meg, hanem az egész evangéliumnak a története, az egész kereszténységnek a története egy új irányt vesz az ő életének a fordulásával. De jó lenne, hogyha mi életünk fordulása, hívővé létele, hitvallásunk és a hitünk megélése ilyen fordulat lehetne sokaknak, akik körülöttünk vannak, hogy sokan meghallanák ettől, sokan megértenék ettől, sokakhoz eljutna ettől az evangélium. Megérkezik Damaszkuszba, de már nem úgy. Másképp szánta, másképp gondolta, és Isten is másképp gondolta. Megvakulva, rászorulva Anániás kézrátételére és imádságára, de amikor végre magához tér, és végre az eszénél van teljes mértékben, akkor megkeresztelkedik, megtér, és ő maga is a következő szombaton már hirdeti, hogy Jézusnak a követője a damaszkuszi zsinagógában. Meg is van a következménye, nem arról szól, hogy az ottaniak azonnal megtérnek mindenki, hanem meg akarják ölni. Úgyhogy végül a nagy keresztény üldöző a Damaszkusz városából a falon leeresztve tud csak elmenekülni. Innen megint követhetjük a térképen, hogy elmegy Jeruzsálembe, de ott senki nem akar vele szóba állni, nem hiszik el, hogy ő keresztjén lett, vagy hát Krisztus követő lett, de van egy segítsége, Barnabás, aki összehozza őt ott a Péterrel, és végül is kiegyenlítődnek valamennyire ezek az utak. Hazatér Tarzuszba, ahonnan elindult, és Tarzuszból veszi magához, ez ma Törökországban van, a másik város is, Tarzuszból veszi magához őt Barnabás újra, és elviszi, hát nem olyan messze van így a térképen, még nem értem le, milyen messze, Antiókiába, és ne felejtsük el, ez most különösen fontos lesz, a szíriai Antiókiába. Bár mondtam, hogy a szíriai Antiókia akkor Szíria tartományhoz tartozik, de ma Törökországhoz tartozik, ezek határosak egymással. Szóval Antiókiába megy, és ott van egy olyan nagy keresztény gyülekezet, egy olyan hívő gyülekezet, ahol jelen vannak mindazok a zsidók is, és talán azok a pogányok közül is azok, akik megtértek, akiket itt úgy emlegetnek, mint istenfélők, és ott Pál apostol megismeri az evangéliumot, hiszen hát honnan ismerhetné meg, mint a szemtanúknak az elbeszéléséből. És ugye már úgy adja tovább majd a korintusi gyülekezetnek az úrvacsora tant, hogy ahogy én is az úrtól vettem, amit át is adtam néktek. Ott ismeri meg mindezt, hiszen ő nem szemtanú, de körülveszik a szemtanúk, körülveszik a bizonyságtevők, mondhatnánk, hogy bizonyságtevők fellege veszi körül, és ahogy ott vannak egyszer, megint egy csoda történik, hogy Barnabást és Pált a Szentlélek kiválasztja a misszióra. És így indul el a misszió. És így lendül meg a Szentléleknek a missziója az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, nem emberi akaratból, nem azért, mert vannak olyanok, akik leültek és csináltak egy jó tervet, egy megvalósíthatósági tanulmányt esetleg, hanem azért, mert a Szentlélek megragadta őket, és elindulnak. És rögtön el is hajóznak Ciprusra, és ott Cipruson keresztül mennek, Páfosztól kezdve Szalamiszig vagy Szalamisztól Páfoszig keresztül járják a szigetet, ott is meghallgatja őket a helytartó, és az ellenállóval nagyon határozottan lépnek fel. És úgy érkeznek újra a szárazföldre, Kis-Ázsiába, Pergébe, és Pergén után pedig az Antiókiába. Ugye itt egy fontos kérdés, nem abba az Antiókiába, ahonnan elindultak, mert az a, említettem, szíriai Antiókia, ez pedig a pizidiai Antiókia. Bár nekünk szerintem egyik sem mond túl sokat, de higgyük el, hogy sokkal arrébb van, ez egy másik tartomány Antiókiája. Ide érkeznek meg, és az a történet, ami ott lejátszódik, az bizonyos szempontból egy példája a későbbiekben a páli missziói stratégiának, ahogyan ez lezajlik, és egy nagy fordulópontja is, vagy egy újabb fordulópontja, egy újabb üzenete azt, hogy és ezzel most olyan sokat nem fogunk foglalkozni ugyan, de ha tovább olvassuk a történetet, látjuk, hogy a zsidók közül sokan nem fogadják be, elfordulnak, ellene fordulnak az evangéliumnak, de mások, a pogányok pedig elfogadják, és azok örvendeznek azon, hogy hozzájuk is szól az evangélium. Az egész páli missziónak ez egy fontos vonala lesz a későbbiekben. Mi történik? Az történik, hogy ahogy megérkeznek oda, jön a szombat, és természetesen, mint rendes hívő zsidó emberekhez illik, ahogy mi is református keresztjének szoktuk vasárnap, ők a zsinagógába mennek, mi pedig megyünk a templomba. Elmennek a zsinagógába. A zsinagóga egy egészen különleges hely ebből a szempontból, bár nagyon hasonlít az, ami ott történik a mi templomainkba, ami történik, mert a zsidóság szempontjából ebben az időben és alapvetően zsinagógák vannak, az összegyülekezés helyei, de templom csak egy van, a jeruzsálemi templom, ma már az sincsen. A templom alapvetően abban különbözik a zsinagógától, egyrészt, hogy csak egy van belőle, másrészt, hogy ott áldozatot mutatnak, illetve mutattak be. A zsinagógában pedig, ahogyan itt is olvassuk a történetben korábban, olvasnak fel a törvényből, a prófétákból, talán énekelnek, imádkoznak, a közösség együtt van, tanulmányozza a Szentírást, természetesen a mi szempontunkból az Ószövetségi Szentírást. És hát messziről jött emberek érkeztek, ők is zsidók, nyilván látszik rajtuk, értik, és megkérdezik, hogy van-e valami, amit ők el tudnak mondani, van-e valami biztató. Ez néha a mi gyülekezeteinkben is előfordul, vendégek jönnek, akkor hagyjuk, hogy szóljanak egy pár szót, mondjanak valamit, hát ha tudnak valami olyat mondani, ami nem csak érdekes, hanem az épülésre is szolgál. Így történik itt is, ez egy teljes bevett szokás, ugye valamilyen formában Jézus is így szólal meg gyakran a zsinagógákban, hogy hozzá lehet szólni, fel lehet olvasni, mármint aki elég képzett ehhez, és itt elkezdődik egy bizonyságtétel. És a bizonyságtételbe kapcsolódunk be a mostani igénkkel, és azért olvastam egy kicsit többet, mert ugye úgy kezdődik a 23. vers, az ő utódai közül támasztotta Isten ígéret szerint Izraelnek üdvözítőül Jézust. De hogy ki az az ő, azt így még nem értjük. Végig kíséri Izraelnek a történetét, megint egy tipikus igehirdetés, ami ebben az időben elhangzik. Izrael története, Isten kegyelme, a szövetség Izraellel, és azt, hogy ebben az ígéret szerint megjelenik Jézus. Jézus az ígéret szerint jelenik meg, a messiás, akit Isten megígért, az eljött. Az ígéret beteljesedett. Ezt mondja el itt is Pál apostol, ezt tárja elé. Ugye Pál apostolról tudjuk, hogy képzett farizeus. Tehát azok, amiket itt elmond, amiket összefoglal, ez teljesen tisztában van vele, és ismeri ezeknek az értelmét. Lehet, hogy most egy új megközelítésbe helyezi keresztényként, Krisztus hívőként, de mindenképpen rendelkezik ezekkel az ismeretekkel, és hát mi is fontos, hogy rendelkezzük az Ószövetségnek az ismeretével, mert annélkül nem fogjuk megérteni ezt az egészet, sőt, nagyon sok mindent kevésbé fogunk megérteni. Itt a királyság korából csatlakoztunk be, ahogyan ezt elmondja ezt a hosszú történetet rövidítve, amikor is ugye Saulról van szó, az első királyról, akit Isten elvet, és közben jön majd Dávid, akit felken Sámuel, ugyanúgy ő, mint Sault, az Isai fiát, de gyönyörű rész van, hosszan nem akarok róla beszélni, tegnap nagyon jót beszélgettünk erről a Biblia órán, nekem nagyon megtetszett ez az ige. Megtaláltam Dávidot, Isai fiát, a szívem szerint való férfit, aki teljesíti minden akaratomat. Ott elmondtam, hadd mondjam el még egyszer, hogy Isten szíve szerint való férfi, aki teljesíti az ő akaratát, minden akaratát. De ne legyünk ilyen szükkeblőek, ez a férfiaknak szól most így, de szól mindenkinek, a nőknek is, mert az a szíve szerint való nő, az a szíve szerint való férfi, aki az ő akaratát teljesíti. Engedelmesség nélkül nincs hit, nincs Isten hit, nincs Krisztus követés. Ha én akarom megmondani, mi legyen, ha én akarom diktálni az Istennek a dolgokat, abból nem lesz semmi. Az nem az Isten szíve szerint, nem az Isten terve szerint van, hanem azt az utat kell követnünk ebben, amit Dávid is követett, nem abban, ami bűnös dolgokat tett, mert tett olyanokat is, de akármilyen bűnös is volt, Isten szíve szerint volt ez a Dávid, mert azt tette, engedelmeskedett Istennek, és mindig visszatért hozzá. Erre mondja az igénk, az ő utódai közül támasztotta Isten ígéret szerint Izraelnek üdvözítőül Jézust. Itt most látjuk, hogy az ószövetségi ígéretekben, hogy a Dávid trónjának nem lesz vége, kapcsolódik be azt, hogy Jézus, mi ezt tudjuk már, Jézus a Dávid fia, a Dávid utódja, ebben az ígéretben jelenik meg Isten akaratának a kiteljesedése és az ígéreteknek a beteljesítése. Miután és aztán folytatja Jézusnak a történetével, hogy előtte volt János, és hogy elhangzik ez a meghívás, hogy térjenek meg, és keresztelkedjenek meg. Jánosról tesz bizonyságot, és aztán utána elérünk a 26. vershez, atyám fiai férfiak, Ábrahám nemzetségének fiai, és a hozzátok csatlakozott istenfélők. Megszólítja a hallgatóságot. Ők a hallgatóság, atyám fiai, férfiak. Ugye a zsidó zsinagógában a nőknek másodlagos szerepe volt, a kereszténységben ez egy nagyon nagyot változott, a Krisztus követőinek a körében nagyot változott. Emlékszünk Mária Márta történetére, hogy ott milyen fontossá lesz az, hogy Jézus elmondhatja Máriának, hogy a jobb részt választotta, hogy lehet rá figyelni, és lehet személyes kapcsolata. Emlékszünk rá, hogy a feltámadás történeténél láttuk, hogy az feltámadásnak az első szemtanúi azok az asszonyok, és ez nagyon fontos, hogy aláhúzza ezt a helyzetet, sőt, hát talán nem tudjuk, de majd egyszer eljutunk odáig is, hogy az első európai keresztjén az egy nő volt, nem pedig egy férfi. De ez nem jelent ebből a szempontból csak annyit kell jelentsen, hogy a Krisztusban nincsen férfi és nő, hanem mindenkinek szüksége van a megváltásra, és mindenkinek arra van szüksége, hogy Krisztust Úrnak vallja. Megszólítja őket, atyám fiai férfiek, Ábrahám nemzetségének tagjai, fiai. Együtt, ugyanabból a népből származnak. És Pál apostol ezeknek az embereknek a üdvösségét fontosnak tartja. Ezeknek az embereknek a sorsát fontosnak tartja. Azoknak a sorsát, akik ugyanabból a népből származnak, mint ő, mint akik ugyanúgy Ábrahám fiai. Akik annak a népnek a tagjai. Persze, igen, tudom, teológiailag ez azt jelenti, hogy előbb nekik kell szólni, hiszen az övék elsősorban legelőször a messiás, és aztán utána pedig ugye megvannak ezek a körök, hogy tanúim lesztek Jeruzsálemben, mondja Jézus az apostoloknak, meg Judeában, meg Samáriában, és utána a föld végső határáig. De azért én adáljak meg itt egy kicsit, hogy fontos, hogy Pál azokhoz szól, akik ugyanannak a nemzetnek a tagjai, ugyanannak a közösségnek a tagjai. Azt gondolom, hogy nekünk pedig ugyanilyen üzenetünk van ennek a nemzetnek, ennek a közösségnek, amihez tartozunk. Nekünk is üzenetünk van, és az üzenetet tovább kell adni. Azt gondolhatjuk, hogy kevesen vagyunk. Tényleg kevesen vagyunk most itt a templomban, és tényleg vasárnap sem voltunk olyan nagyon sokan, egészen befértünk, mint maradtak is helyek. Biztos, hogy kevesebben vagyunk, mint azok, akik nem hívják segítségül az Úristen nevét. De nincs jelentősége. Mindegy, hogy hányan vagyunk, a mi dolgunk az, ránk bízza az Isten azt, hogy mi legyünk azok, akik felelősek vagyunk ezért a nemzetért, felelősek vagyunk azokért az emberekért, akik körülöttünk laknak. A mi felelősségünk, hogy elkárhoznak, vagy üdvösségre találnak Jézus Krisztusban. Nem úgy értem, hogy bárkit is meg tudnánk téríteni, hanem hogy halljanak arról, hogy van üdvösség. Hogy meghallják azt, hogy van evangélium. Ne csak azt hallják, amit mondanak nekik, amit a hírekben, meg a YouTube-on, meg össze-vissza duruzsolnak a fülükben. Ne csak azt hallják meg, amik a reklámok, hogy el akarnak valamit adni, hanem hallják meg azt is, hogy van a bűnökre bocsánat. Ezt nekünk kell elmondani. ez a mi dolgunk. Isten minket választott ki erre a feladatra. Ez a mi missziónk, ez a mi missziói útunk, ezt nem tagadhatjuk el, és nem tagadhatjuk le. Persze tudom, olyanok vagyunk, akik elgondolkodunk, és azt mondjuk, hogy ó, kevesen vagyunk, gyengék vagyunk, nincs is rá időnk, nem is biztos, hogy alkalmasak vagyunk, és el tudjuk mondani, hogy mennyi kifogásunk van ezzel kapcsolatban. Hát most egyébként is, nem? Most végre lehet utazni majd, akkor most inkább utazzunk előbb, egy kicsit szórakozzunk előbb. Ne! Annyit, nem tudunk annyit Istenre fordítani. Hát még azt gondolja Isten, hogy van időnk nekünk vasárnap templomba menni, igét hallgatni. Talán túlzás ez, de gondolhatjuk mi. Nem biztos, hogy Isten ezt gondolja. Nem az a kérdés, hogy én mit gondolok, az a kérdés, hogy ő mit gondol. Testvérek, velük, vele, Istennel beszéljétek meg, vele gondoljátok végig, hogy ő mennyit akar az életetekből, hogy mit jelent az üdvösség a számotokra, vajon megtettünk mindent, hogy a körülöttünk levők megismerjék őt? Vagy inkább mi is csak csetlettünk, botlottunk, elfeledkeztünk Istenről, és el fogunk feledkezni Istenről? Pálnak fontos, hogy a saját nemzete, az ő népének a tagjai, Ábrahámnak a fiai meghallják az üdvösséget. De nem csak ők, és a hozzátok csatlakozott istenfélők. Ez egy nagyon érdekes kifejezés, ez az istenfélők. Abban az időben voltak olyanok, akik csatlakoztak a gyülekezethez. Istenfélő pogányoknak hívjuk ezeket az embereket. A pogány ez kicsit csúnyán hangzik, de ugye a új szövetségben alapvetően vannak a pogányok, meg vannak a zsidók. És hát igazából talán még azok vannak, a későbbiekben vannak a keresztjének, és több kategória, hát lehet, hogy még a görögöket megemlítik külön, bár ők a pogányokhoz tartoznak ebből a szempontból. Szóval igazából ebben a helyzetben azt látjuk, hogy csatlakoznak hozzájuk mások. Szimpatikus, megdöbbentő az, amit tesznek. Ez egy egészen különleges dolog a kereszténység, a zsidóság. Miben különleges? Hát mindenkinek van egy csomó Isten, nekik meg csak egy. Van egy csomó szobor, nekik meg nincsen szobor. Mindenki kiábrázolja az Istent, az ő Istenük meg láthatatlan. És vannak különleges kijelnyilatkoztatásai, iratai. Sokakban sejlik ilyenkor, vagy legalábbis nagyon izgalmas lesz, és érdeklődni kezdenek ezután az Isten után. De csatlakozni egészen nem akarnak, mert túl sok mindent kellene maguk nyakukba venni. Bonyolult a törvény, sok az elvárás. De ott vannak, és vágyakoznak arra, hogy az Istennek a közelébe legyenek, az ő igéjét hallják. Így most is vannak olyanok, akik érdeklődők. Most is vannak olyanok, akik nyitott szemmel járnak, és meglátják, hogyha valaki az ő igéjét hirdeti. Vannak olyanok, akik nem merik elkötelezni magukat, de azért nyitottak az evangéliumra, és talán, ha jó bizonyságot látnak, akkor talán elér hozzájuk is Istennek az üzenete. Azt mondja nekik Pál, ennek az üdvösségnek az igéje nekünk küldetett el. Egyszerre elmondja ennek a felelősségét is, hogy ennek az üdvösségnek az igéje, amit Isten Jézus Krisztusban készített el, az nekik küldetett el. Ők azok, akiknek először hallani kell. Ők azok, akiknek erről döntést kell hozni. Ők azok, akik először megismerhetik, akik először elfogadhatják. Legelőször nekik szól ehhez az üzenet. És itt ugye megint van egy teológiai iránya ennek, hogy nekünk küldetett el először, hiszen közösséget vállal ezzel a néppel Pál apostol, ő is ennek a zsidó népnek a tagja, és hogy ugye később majd látni fogjuk, hogy nekünk küldetett el, de aztán, hogyha nektek nem kell, akkor visszük a pogányokhoz, visszük azokhoz, akik nem is a választott népnek a tagjai. Tehát van egy ilyen vonal is, azért azt látjuk, hogy ez benne van, de azért benne van a felelősségnek is a hangsúlyozása, hogy ez egy öröm, ez egy lehetőség, ti hallhattok először Jézusról, ti értitek először, hát ti ismeritek azt, hogy tényleg ő a megígért messiás, az Ószövetségből felismerhetitek. Ti vagytok azok, akik ennek az örömhírnek az első állomásán vagytok, akiket először megszólít, akik először megtudhatjátok, akik legelőször örvendezhettek ennek. És azt gondolom, hogy van egy második rész is, felelősek is vagytok ebben a kérdésben. Nektek elküldetett, mit kezdetek vele? Mit kezdetek vele? Értékelitek? Elfogadjátok, vagy nem fogadjátok el? Hadd legyen ez a gondolat most a miénk is egy kicsit. Ez az örömhír nekünk küldetett el. Jó, sokkal vagyunk már, majdnem 2000 évvel a történet után, és nem úgy vagyunk, mint akik először halljuk, talán a legtöbben, hanem úgy vagyunk, mint akik vissza tudunk tekinteni hosszú időre. Reformáció korától kezdve is, már mintegy 500 évnél többre, és előtte is a kereszténység idejére. Vissza tudunk tekinteni, és el tudjuk mondani, akár mi magyar reformátusok, hogy nekünk küldetett el. Nekünk küldetett el, mert az őseink hallották, megértették, nekünk küldetett el, mert minket kereszteltek meg az ő nevére, nekünk küldetett el, mert minket hívott el az Isten, minket teremtett reformátusnak, minket teremtett keresztyénnek, magyar keresztyénnek, nekünk küldetett el. Mi vagyunk ennek az evangéliumnak a címzettjei. Mi vagyunk azok, akiknek Isten el akarta mondani. És hogy fogadtuk? Örvendeztünk? Úgy fogadtuk, hogy hálát adtunk? Úgy fogadtuk, hogy örömtáncot jártunk? Hogy fogadtuk ezt? Hogy fogadtuk? Vagy csak fogadkoztunk az Istennek, aztán elfelejtettünk betartani? Kicsit azért ilyenek vagyunk gyakran, nem? Olyan gyönyörű fogadalmakat tudunk elmondani a keresztelőkor, és elmondjuk, hogy úgy fogjuk nevelni a gyermekünket, hogy az Krisztusnak tetsző módon legyen, és hogy aztán utána ő akarjon majd vallást tenni. El tudjuk mondani. De sokszor ez a fogadalom inkább csak fogadkozásnak tűnik. Sokszor, amikor fogadkozunk az úrvacsorakor is, vagy fogadkozunk, amikor nagy bajban vagyunk, gondok között, szorításban, jaj Istenem, más lesz az életem, Uram, de most segíts meg, és akkor majd változtatok. De sajnos sokszor csak fogadkozás lesz. Mi kaptuk az evangéliumot? Hogy éltünk vele? Megéltük a hitünket? Megéltük a hitünket az utóbbi időben is? Istenhez ragaszkodtunk, kerestük az ő akaratát? Próbáltuk a magunk életét mérlegre tenni? Ez egy bűnbánati istentisztelet. Nézzük meg a bűneinket. Hogyan éltünk? Nézzük meg, tegyük mérlegre az életünket. Nekünk jött ez a nagy örömhír. Mi tudtuk, hogy bűnösök vagyunk. Mi tudtuk, hogy meg vagyunk váltva. Tudtuk, hogy milyen nagy ajándékot kaptunk. Mi volt a válasz? Milyen volt ez a válasz? Olyan nagy volt ez a válasz, mint amilyen az ajándék volt? Úgy válaszoltunk, úgy köteleződtünk el, vagy csak mismásoltunk, fogadkoztunk, és mindenféle dolgokat kitaláltunk, mentségeket hoztunk fel, hogy ne kelljen olyan választ adni Isten megszólító szeretetére, ami igazából illene, hogy adjunk. Hogy is volt ez? Hogyan történt? Nem akármit kaptunk. Nem csak arról van szó, hogy hagyományban nekünk adtak valamit, történetet, nem arról van szó, hogy vannak régi sztorik, amiket továbbadtak, és mi meg továbbadhatjuk, ha nagyon akarjuk az unokáinknak. Nem arról van szó, hogy hagyományokat őrzünk, nem arról van szó, hogy régi dolgokat, szokásokat akarunk továbbadni. Nem arról van szó, hogy hát volt régen valami, most meg megváltozott valami, hanem arról van szó, hogy mi megkaptuk az üdvösséget. Arról van szó, hogy ez az üdvösség igéje nekünk elküldetett. Nekünk el lett mondva, ránk lett bízva, a szívünkre lett helyezve, mit csináltunk vele, mit kezdtünk vele, hogyan éltünk ezzel a lehetőséggel. És ugye itt nem csak arról van szó, hogy Isten így szórja az igéket, hanem ez nekünk, személyesen. Sőt, hát kedves testvérek, reformátusok, mi tisztán halljuk az igét, mi, akik ismerjük az Istennek a kijelentését, akik nem sallangok szerint, nem mindenféle, hát nem akarok senkit bántani, de mindenféle emberi dolgokkal kiszínezve hiszünk, hanem az ige alapján hiszünk. Mi azt, ami ott benne van a Szentírásban, ahhoz kell ragaszkodjunk. Vajon mit kezdtünk vele? Megváltozott az életünk tőle? Mássá lett? Megújítódott? Mit kezdtünk vele ezzel az igével? Amikor ezt az öröm üzenetet Isten a szívünkre helyezte, hová tettük ezt? És csak nekünk. Persze vannak még néhányan keresztjének, de egyrészt ugye a tiszta evangélium azért mégiscsak higgyük, hogy a református egyházba, nem azt mondom, hogy csak a református egyházba, de itt azért igen, megszólal, ezt kaptuk, és mennyien vannak, akik nem kapták ezt meg, semmilyen formában. Mennyien vannak, akik nem hallottak Jézusról, nem hallottak megváltásról itt körülöttünk. Mennyien vannak Magyarországon, akik még istenfélő pogányok kategóriáig se jutottak el. Persze, ítélkezhetnénk fölöttük, de most nem erről van szó, nem is lenne helyes. Arról van szó, hogy mi hozzájuk képest mennyit kaptunk. Mennyi örömöt, mennyi kegyelmet, az üdvösség igéjét kaptuk, ők meg nem kapták. Hogy éltünk ezzel? Vajon olyanok leszünk, mint a zsidók, akik megkapják a lehetőséget, hogy ők először örvendezzenek Krisztusnak, hogy a nekik megígért messiást, az, aki eljön hozzájuk, azt elfogadják, de helyett nagyon sokan elutasítják. Mit kezdünk ezzel az igével, amit Isten nekünk adott? Mit kezdtünk eddig? Annak, ahhoz méltóan éltünk, ahhoz méltóan cselekedtünk, imádkoztunk, Bibliát olvastunk, kutattuk az ő akaratát, vagy voltak másfajta prioritások is az életünkben, ez olyan jó kifejezés, más prioritások vannak, más prioritások, amik ezt úgy háttérbe szorítják. Szóval ez az ige nekünk küldetett el. És nem csak azért küldetett el, hogy örvendezzünk, próbáltuk mérlegre tenni, tettük-e, nem tettük, hanem azért is, hogy világosságul legyünk, a világ világosságává legyünk. Azért is küldetett el, másokért és nem csak magunkért, azokért, akik körülöttünk vannak, akik sötétségben élnek, akik az Isten világossága nélkül élik az életüket, akik nem tudják, mi az örök élet, és nem tudják, mi az Istennek az akarata, és olyanok, akik gunyolódnak az Istenen, gunyolódnak azon a világon, amit Isten teremtett, akik emberi módon gondolkodnak, őket Isten szánja. És szeretné, hogyha a mi életünkön, a mi bizonyságtételünkön, a mi ige hirdetésünkön keresztül hozzájuk is eljutna. Milyen jó lenne, hogyha így lehetne. Milyen jó lenne, hogyha ez az ige, ami nekünk adatott, az üdvösség igéje, az így teremne, és sokakhoz eljutna. Nem a létszámokról, nem a számokról van itt szó, hanem arról, hogy minden élet, amely a halálból az életre jut, az öröm. Ugye tudjuk, ismerjük a történetet, hogy amikor elmegy a pásztor Jézus történetében a elveszett juhért, a 99-et otthagyva elhozza az egyet, akkor örül. Örül annak, hogy megvan. Amikor a fiú, aki otthagyja az apját, a tékozló fiú, amikor hazatér, akkor örül a megtérő fiúnak az Isten. Ugyanezt Jézus egy példának mondja, hogy így örül minden megtérő bűnösnek az Úr. Ez egy példa ebből a szempontból. Vajon mennyi emberhez jutott el azokhoz, akik nem ismerték őt, a mi bizonyságtételünk? Mennyire volt ez hiteles, mennyire volt ez kitartó, mennyire volt ez őszinte, mennyire volt ez olyan, ami Istennek tetsző? Nem az a kérdés, hogy hányan tértek meg ennek a kapcsán, mert az már nem tartozik ránk. De az igen, hogy mi hogyan élünk ezzel az igével, és az is ránk tartozik, hogy hogyan adjuk tovább, hogyha tovább adjuk. Én azt gondolom, hogy a Pizidiai Antiókiában elhangzott igehirdetés minket is megszólít, minket is számon kér. Téged is, engem is, mindannyiunkat. Hogy van ez? Mit kezdtél az üdvösségnek az igéjével? Hol tartasz ebben? Vajon még mindig csak ott tartok, hogy újra és újra szól, én meg meghallgatom, és megyek tovább, és talán majd legközelebb is fog szólni, talán még lesz egy lehetőség, talán még ez nem az utolsó volt, talán még nem zárult be egészen ez az ajtó, hát ha még egyszer, hát ha majd egyszer változok én is, vagy ott tartok, hogy várom, hogy szóljon, és akarom, hogy szóljon hozzám, és akarom, hogy vezessen, és akarom, hogy változtasson, hogy megújítson. Kedves testvérek! Mondottam, hogy ez egy bűnbánati istentisztelet, amiben azért gondoljuk végig az élethelyzetünket most itt a napi igével, annak a segítségével, azért gondoljuk végig, hogy úgy álljunk majd meg, akkor, amikor gyónunk, mert gyónni fogunk, megvalljuk a bűneinket. Nem mindegyiket darabjára a többiek előtt, de úgy magunkban, az Isten előtt, majd az úrvacsorai imádságban megvalljuk a bűneinket, hogy tudjuk, hogy mit kell megvallani, hogy tudjuk, hogy mennyire rászorulunk mi az Isten kegyelmére, hogy mennyire szükségünk van annak az emlékeztetésére, hogy Krisztus megtöretett teste és kiontatott vére valóban a mi bűneink miatt volt. És hogy örömünk legyen, és hogy örvendezzünk annak, hogy van itt az Istennek türelme, hogy szereti az övéit, és hogy meg akar bennünket úgy ragadni, úgy el akar tölteni a Szentlélekkel, hogy egészen az övéi legyünk, és hogy ez az ige örvendeztessen bennünket, az üdvösségnek az igéje, és vezessen bennünket. Kedves testvérek, én ezt értettem meg ebből a mostani igéből, hogy így akar vezetni bennünket az Úristen bűnbánatra, a nagy kegyelemnek a közlésével. Mert a nagy kegyelmet közli, az örömhírt közli, és vezet bennünket arra, hogy mi, akiknek tudnunk kéne, vagy tudnunk kell, hogy kicsoda jó, hogy ez mit jelent, újuljunk meg, valljuk meg a bűneinket, és majd járuljunk az ő asztalához, és örvendezzünk a kegyelemnek, hogy az övéi vagyunk. És adjon ez nekünk erőt ahhoz, hogy ne csak pünköstkor, hanem minden napom legyen ez az útmutatónk. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére, az ő megszólítására. A 345. dicséretet énekeljük. A 345. dicséretet. A 345. dicséretnek a harmadik versét, Jézusomra föltekintek a kereszt alatt. 345. dicséret, harmadik verse. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, hálát adunk neked azért, amiért munkálkodtál egykor és munkálkodsz ma is. Köszönjük, hogy bármerre megyünk és láthatjuk a te templomaidat, azokat a helyeket, ahol mi összetudunk gyülekezni, ahol az evangéliumnak az igéi megszólalnak. Mindez emlékeztet bennünket arra, hogy te a történelemnek az ura vagy, és te a te népedet egybegyűjtöd, megszólítod és meg is tudod tartani. Köszönjük, hogy minden hely, az összegyülekezésnek minden helye, minden temploma a te népednek, minden háza, minden Isten háza arra emlékeztet bennünket, hogy eddig is megtartottál és megőriztél. És köszönjük az ősi romokat is, amik emlékeztetnek bennünket arra, hogy sok minden megváltozhat körülöttünk, emberek, eszmék jöhetnek, mehetnek, de te megmaradsz, a te igéd örök, és nem csak az ige örök, hanem annak az üzenete is örök, az üdvösség igéje is örök, és a te igazságod is örök. Hogy ha meg is változik az emberi gondolkodás, te nem változol meg. Hogyha az emberi okoskodás újabb és újabb dolgokat talál ki, te ragaszkodsz ahhoz, amit egyszer kijelentettél, hiszen az igaz, hiszen az a valóság, hiszen az, amelyre nekünk igazán szükségünk van. Urunk, adj nekünk hűséget a te igédhez. Add, hogy hűségesek lehessünk a kijelentéseidhez, hogy komolyan tudjuk venni azt, hogy a magunk életében meg is tudjuk valósítani a te akaratodat. És kérünk, Urunk Istenünk, hogy biztass bennünket az üdvösségnek az igéjével. Biztass egyen-egyenként, és biztass bennünket közösségként is. Megvalljuk, hogy méltatlanok vagyunk. Megvalljuk, hogy nem érdemeljük meg ezt a kegyelmet, ezt a szeretetet és ezt a türelmet, de tudjuk, hogy nem az érdem szerint van. Tudjuk, hogy nem a bűneink szerint van. Tudjuk, hogy nem azért van, mert kitüntetettek vagyunk, mert mindent jól csináltunk, hanem azért van, mert a te szíved szerint úgy döntöttél, hogy a tiéd legyünk. Urunk, engedd, hogy ez a kiváltság örömmel töltsön el bennünket, a hozzád tartozásnak a kiváltsága. Kérünk, hogy segíts abban, le tudjuk vetközni mindazt, ami nem az akaratod szerint való. Hogy meg tudjuk neked vallani mindazt, ami nem, neked nem tetsző, és tudjunk szembenézni a bűneinkkel, tudjunk szembenézni mindazzal, amire kell kérnünk a te bűnbocsánatodat. Urunk, megvalljuk előtted, hogy sokszor elgyengülünk, sokszor bátortalanok vagyunk, máskor meg nem tudjuk, hogy pontosan mit is tegyünk, tanácstalanok vagyunk. Köszönjük, hogy ezekben is hozzád jöhetünk. Könyörgünk a hitünkért, könyörgünk a szeretteinkért, körülöttünk levőkért, könyörgünk a gyülekezetért, azokért is, akik talán még csak érdeklődőként vannak körülöttünk. Könyörgünk, Urunk Istenünk, családunkért, könyörgünk református egyházunkért, keresztény közösségeinkért és magyar nemzetünkért. Kérünk, hogy hadd legyen ez a pünkösd, szent lelkednek az áradása mindannyiunknak az életében. Az Úr Jézus Krisztusért, Atyánk, hallgass meg az imádságunkat. Amen. Együtt imádkozzunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. Szeretettel hirdetem az alkalmainkat. Pünkösd vasárnap 10 órakor tartunk istentiszteletet itt a templomban. Az istentisztelet a pünkösdi ünnepi istentisztelet, amelyet közvetítünk, és aztán úrvacsorai lehetőség is van pünkösd vasárnap, amit már csak a helyben van, tehát helyben a templomban levők a szokott formában tudjuk megtartani. Hétfőn is 10 órakor kezdődik az ünnepi istentisztelet, ezt is közvetítjük. Ezen az ünnepi istentiszteleten Csuha Eszter, teológus hallgató lesz az, aki szolgál közöttünk, budapesti hittudományi karnak, református hittudományi karnak a hallgatója. Imádkozzunk a szolgálatáért, és egyben hirdettem, hogy az ő támogatására, mint ahogy mindig most is gyűjtünk adományokat, legátumot, ezt akár a ünnep két napján, a helyben, az iratmissziós asztalnál, akár átutalással, legátus, legátum, valamilyen megjelöléssel szeretettel fogadjuk, és egyben kérjük is, hogy az ő tanulmányait támogathassuk. Hétfőn is lesz lehetőség, az úrvacsorára megterítjük az urasztalát, itt a templomban. Az úrvacsorai alkalmakat már nem fogjuk most közvetíteni. Szeretettel várjuk a testvéreket az ünnepi istentiszteletekre. Az istentiszteletünk végén a 266. dicséretnek az első versét énekeljük az áldás előtt. A 266. dicséret első verse így kezdődik. Egek nagy királya, magasztalunk téged, térjen nevedre dicséret. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.